Isten ígéreti tisztetből állva hallgassuk, de nyugodtan, aki nem bírja, mert hosszabb, nyugodtan maradjon ülve. Lukács evangélium második rész, első 20 verse a következőképpen szól. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galilai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepolyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, ami az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, talán 2 évvel ezelőtt volt az, hogy az internet egyik legnépszerűbb kereső oldalába kíváncsiságképpen beírtam azt a szót, hogy karácsony, és annyit kell tudni erről a kereső oldalról, hogy általában tehát a leggyakoribb dolgokat szoktam megjeleníteni, illetve amit az internetezők otthon a keresők leggyakrabban beírnak a szó kapcsán a keresőbe. És nagyon kíváncsi voltam, hogy karácsonyra milyen találatok fognak jönni. Ezt akkor említettem is a testvéreknek, most csak felelevenítésképpen a leges-legelső találatokat, karácsonyi idill, karácsonyi hangulat, karácsonyi sütemények, filmek, karácsonyi kaktusz. Ma, vagy pontosan amikor készültem el az igédet, és akkor nem a szavakra kerestem rá, hanem a képeket, mert van egy ilyen lehetőség is a keresésre, hogy karácsony szó kapcsán milyen képek jelennek meg, és ebből néhányat hadd hozzak, csak a legelső három képet illesztettem be. Ezzel biztos, hogy találkoztunk akár képeslapokon, akár bárhol máshol. Milyen bájosak ezek a képek. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy mi történt itt velünk az elmúlt 2000 évben, hogy azt, ami semmi romantika nem volt benne, abból mi miért csináltunk ilyen romantikát és idillt. Ugye az első karácsonyban semmi romantikus nem volt. Miért csináltunk belőle idillt? Kezdjük ott, hogy már ahogy kezdődött a karácsonyi történet, és most abszolút nem akarok hangulatromból lenni, hanem csak szeretném, hogyha a realitásokkal foglalkoznánk ezekben a napokban is, hogy kezdjük azzal, hogy maga az adó összeírás, ami elindított az egész ünnepkört, az is arról szólt, hogy a császár, ez a nagy császár, aki azt a titulust adta magának először, hogy imádandó, és ilyen vélemények szóltak róla, hogy ennél az embernél nagyobb ember nem születhet ezen a földön. Imádandó császárnak hívatta magát is, meg így is hívták. Az alattvaló is egyébként nagyon szerették és tisztelték, mert nagyon gazdagon ajándékozó császár volt, de azért tudta azt is, hogy hol kell az embereket megadóztatni. És most, amikor azon gondolkozott, hogy még hány bört lehetne az emberekről lehúzni, hogy az összeírás is azért történt, hogy minél teljesebb legyen az adóztatás, akkor Isten ezekben a napokban, ugyanis a rendelt időben küldte el az ő fiát, nem azt nézte, hogy még mit lehetne elvenni az emberektől, hanem Isten azt nézte, hogy mit lehetne adni az embereknek. Így kezdődött a karácsonyi történet, vagy pedig maga az összeírás is. Hát azért Józsefnek is ez egy kés döfés lehetett, meg minden zsidó férfinak a szívébe, ugyanis ez megint arra emlékeztette őket, hogy ők egy rabszolga nép. Tehát, hogy már megint valami idegen nép elnyomás alatt élünk, most éppen a római, igen, római elnyomás alatt élünk. De a történet igazából még korábban kezdődött, amikor egy tinédzser lány, egy zsidó tinédzser lány, ugyan 12-13 éves korban házasodtak akkor a fiatalok, az átlag életkor is ilyen 40-45 volt, tehát nagyon fiatalon házasodtak, Mária se volt több olyan 14-15-nél, egyszer csak ez a jegyes, aki még nem házas, bejelentette azt, most így mondom, hogy teherbe esett a Szentlélektől, most ezt vagy elhitték, vagy nem, nyilván a többség nem, ezt ő állította magáról, és aztán el is bújt, el is rejtőzött az egyik rokonnál, Erzsébetnél. És néhány hónap elteltével, amikor találkozott Józseffel, József is csak a kikerekedett pocakot látta. Azért milyen nehéz lehetett ez Józsefnek? El is akarta őt küldeni az elején. Aztán eltelt megint néhány hónap, és elindultak egy szamár háton az összeírás miatt, hát hátuk közepére nem kívánták kezdet, ezt meg kellett tenni, egy 120 kilométeres veszélyes útra, és közben ez alatt az út alatt, azért ne csodálkozzunk azon, hogy a veszélyeztetett terhesekre is nagyon figyelünk, hogy ne is nagyon mozogjanak. 9 hónapos korában szamár háton rászkodni, az egy nem egy nagy élmény, ne is csodálkozunk azon, hogy beindult a szülés, és vajúdás közben, ami hát a legjobb kórházban is, a legjobb orvosok között fájdalomcsillapítók tömkelegével körülvéve se egyszerű, nemhogy ilyen körülmények között, és vajúdás közben meg kellett azt nekik tapasztalniuk, hogy senki nem akarja őket befogadni. Mindenhol a megtelt táblával találkoztak. És ez is jól mutatja azt, hogy Jézus Krisztus földi életének a nagy részében ezzel az elutasítással találkozott, amivel már akkor is, amikor ő még meg sem született. Már akkor se volt számára nagyon hely. Aztán folytatódik a történet azzal, hogy betették, amikor megszületett, egy hideg etető, kő etető vályóba, amiben az állatok esznek. Utána volt a hírhet betlehemi csecsemőpogrom, minden 2 évesnél fiatal fiúgyermeket megöltek abban a napokban, és Józsefféknek is menekülnie kellett egy újszülött csecsemővel. Tehát újra kérdezem, mi ebben az idilli, mi ebben a romantikus? Pál Ferenc is föltette ezt a kérdést, és a válasza nagyon tetszik, ez lesz a Madélotnek az egyik fő üzenete, ez pedig az, hogy ha Isten érinti meg a szemünket, akkor nem csak nézni tudunk, hanem látni is. És az olyan dolgokban is, amiben semmi romantika nincsen, meg semmi idilli nincsen, meg tudunk valami szépet, valami jót, valami maradandót, valami Istenit látni. És talán már idéztem tőle ezt a mondatot, ezt hadd hozzam ismét a testvérek elé, hogy a hit nem tagadja a realitásokat, de kitágítja. És ez, ha ebbe belegondolunk, akkor ebbe óriási igazság van. Kitágítja azokat a realitásokat, a hit, amikben élünk. Erre újra csak egy példát hadd hozzak. Ez viszont, hogy ezt átéljük, ezt döntenünk is kell. Tehát advent is kell, hogy készüljünk. Az elmúlt 4 hét az nem azért volt, mert így szokott lenni, hanem ez mind Isten az üzenetek által akart bennünket készíteni karácsonyra. Kezdtük azzal, hogy Jézus Krisztus olyan, mint mi. Aztán folytatva azzal, hogy nekünk is olyannak kéne lennünk, és rengeteg ilyen verset lehetne most sorba állítani, hogy olyanok legyünk, amilyen ő volt itt ezen a földön, hogy utat mutassunk az embereknek felé, és hogy jellé legyünk felé. Tehát advent is kell ehhez, de a mi döntésünk is kell, hogy ezt átéljük. A pásztorok kaptak egy hírt. Nem véletlen, hogy ők kapták ezt a hírt. De ahhoz, hogy ez a hír számukra örömhírré legyen, azért ahhoz nekik tenniük kellett. Az nekik fel kellett kelniük, el kellett hinni az üzenetet, meg kellett hozniuk magukba azt a döntést, hogy nézzük meg, hogy minden úgy van-e. Elindultak, és teljesen Betlehemig el is mentek. Csak ez ekkor vált a hír, ami önmagában hír lett volna, örömhírré. Ha mi azt akarjuk, hogy a karácsonyi hír örömhírré válhasson, és örömhírré lehessen, most így mondom, az nekünk is tenni kell. Hogy ne menjünk el karácsony fő üzenete mellett, hogy ne csak azt tudjuk mondani, hogy Jézus megszületett, mint tény, hanem azt is el tudjuk tényként mondani, hogy Jézus, az én Jézusom, értem született meg. Ehhez kell ez a fajta hit. De ezt hadd hozzak egy Biblián kívüli példát is, ami ezt az igazságot erősíti meg. 99 évvel ezelőtt történt, egy, hát már egy idősödő emberrel, Edison, Thomas Edison, és vele történt az az eset, hogy az ő alkotó műhelye egyszer csak leégett. 67 éves volt ekkor, tehát nem fiatal, már bőven túl volt az élete derekán. Hát ez a felfedező, aki áldástudattal élt, hát nagyon, az Isten nélkül élő ember úgy mondaná, hogy nagyon optimista ember volt, meg pozitív gondolkodású. Én úgy mondom, hogy látta azt, amit csak egy hívő ember láthat, és ez a hozzáállás jellemezte egész életében, hogy sokkal több mindent nem fedezett föl, mint amit felfedezett, tehát sokkal több kudarcba fulladt kísérlete volt, mint ami összejött, de amik összejöttek, azok azért nem voltak semmik. És a lényeg az, hogy 67 évesen leégett az egész laboratóriuma. És másnap, amikor összehívta a munkatársait, akkor annyit mondott, hogy uraim, most minden kudarcba fulladt kísérletünk a tűz martalékává vált, magyarán tiszta lappal kezdhetünk mindent, úgyhogy most újult lendülettel akkor fogjunk hozzá a munkákhoz, és 3 héten belül a fonográf, a működőképes, legelső működőképes fonográf létrejött a hozzáállása miatt. Tehát karácsony kicsiben, ez a pásztoroknál is észrevető, ugyanez a hozzáállás. Karácsony a másként látás, a felülről látás és a kitágított realitásoknak az ünnepe. De ez csak is Jézus Krisztus a világ világosságával élhető át, aki olyan fényt tud gyújtani a sötétben is, hogy emiatt a fény miatt és az ő világossága miatt a betegség, a nyomor, a különböző terhek mind-mind más megvilágításba kerülhetnek. Félreértés ne essék, én nem a betegséget idealizálom. Semmi romantikus nincs a betegségben. De hát egy betegségben válhat valami szépé, hogyha azt úgy éljük át? Hát hogyne? Hány ilyen bizonságtételt lehet hallani, hogy valami betegség jött, vagy jött egy kórházi ágy, és ott valami szép, valami isteni született. Amit más kínként élt át, meg gyötrelemként, meg nyomorként, meg rázta az öklét Isten felé, ugyanabban a helyzetben Isten gyermeke valami mást, valami fényt meg tudott látni a világ világossága miatt. Jézus mondta azt, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Nem a nyomorúságot. Egy csomószor azt szeretnénk, hogy Uram, már győzd már ezt a nyomorúságot. Győzd már ezt a betegséget, hogy ne kelljen itt szenvednem. Győzd le ezt a terhemet, győzd le ezt, meg ezt a nyomorúságomat. De itt nem, Jézus nem erre tett ígéretet, hanem azt mondta, hogy én legyőztem a világot. Azért a világot győzte le, hogy a nyomorúságaink ne győzzenek le minket. Ez a második fő üzenet. Nem a nyomorainkat, hanem a világot győzte le, hogy a mi nyomorúságaink soha ne győzzenek le bennünket. Karácsonykor, tehát azt ünnepelhetjük, hogy lehet másként látni. És ez azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert az értékrendünk nagyon-nagyon gyakran felborul. Így karácsony közelettével is. Nyilván ezt csak megpendíteni tudtam a falu karácsonyon, de akik gondolkodóbbak, azok nyilván ezt hitem és reményem szerint ezt tovább gondolták, nyilván ezt nem lehetett kifejteni, de hogy karácsonykor is a sátán mennyi zsákutcát tud elénk állítani. Szépnek, csillogónak tűnő csapdákat. Hogy minden máshoz szóljon karácsony, csak ne a lényegről. És tudom, hogy mindig ezt szoktuk mondani, hogy nem ez a lényeg, meg nem a fények, meg nem az ándékok a lényegek, mindig ezt mondjuk, és mindig az a lényeg. Hogy olyan jó lenne meglátni azt, hogy tényleg nem ezek a lényegek. Hogy nem egymást kell ünnepelni, meg a szeretetünket ünnepelni. Hát nincs mit azon ünnepelni, ami szeretetünkön. Itt Isten szeretetét ünnepeljük karácsonykor, ami megjelent az ő fiában. És nyilván kapható ez a szeretet, meg átvehető, meg továbbadható, persze. Ez nagyon jó. De akkor is az ő szeretetéről szól ez az ünnep. Ezt ne feledjük el. Egy 2011-es felmérés arról szólt, hogy egy mai magyar átlagos család 20 000 forintnál kevesebbet költ karácsonyi ajándékokra. Ugye ebben az évben már masszívan benne voltunk a gazdasági világválságban, ami önmagában nem jó, visszatérve a bevezető gondolatokra, és nem a gazdasági világválságot idealizálom, mert abszolút nem jó. Viszont van benne egy csomó jó dolog is ilyen értelemben, hogy ez egy kicsit fellocsol minket is, meg úgy felnyitja a szemünket. Rájövünk például arra is, hogy hát ha nem tudjuk a szerencsünket egy 3 méteres tévével meglepni, akkor rájövünk arra, hogy hát lehet, hogy nem csak tárgyal lehet szeretni, hanem lehet, hogy máshogy is lehet szeretni. Ilyen szempontból legalább jó. Jó, hogy volt ez a, vagy van ez a válság, ilyen szempontból. Egy férj mondta el bizonyságtételképpen, nagyon tetszett, akkor azt mondta, legalábbis a pozitív üzenete tetszett, hogy valamikor tudom azt, vannak olyan karácsonyok, hogy tudom, hogy mire van szüksége a feleségemnek, és vannak olyan karácsonyok, hogy a reklámokból kell megtudnom, hogy mire van szüksége a feleségemnek. Attól függ, hogy éppen közel vagyok hozzá, vagy éppen távol. Milyen ez a közelség-távolság, ez abszolút karácsonyról is szól. Plébános mondtál azt, hogy amikor a plébánián, meg ugye a faluba is bevezették a központi fűtést, átálltak a fatüzelésről a központi fűtésre, mondta azt néhány év elteltével, hogy a kapcsolatokra az egyik legnagyobb veszély a távfűtés, ezt sokan nem értették ezt a mondatát, és akkor ezt kifejtette, hogy ugye amióta van ez a termosztát, mint a hajnalban, amikor majd lehűl a lakás, akkor hát magától is bekapcsol a termó. Amíg ez nem volt, hanem fafűtés volt, hát addig hajnalban már lehűlt annyira a lakás, hogy az emberek közeledjenek egymás felé. Átölelték egymást. Egyébként ez demográfiailag kimutatható, az teljesen döbbenet, demográfiailag kimutatható, hogy a gyerek születések száma is visszacsappan, nem csak abban a faluban, ezt vette észre ez a pap, hanem úgy általában távolodnak az emberek, nem pedig közelednek. Azt hiszem 2003-ban volt az Egyesült Államokban, meg az egész világon az egyik legnagyobb áram kimaradás, ott egyetlen egy éjszakára, ami 40 millióan maradtak, 40 millió háztartás maradt áram nélkül, és 9 hónap elteltével demográfiai robbanás volt az Egyesült Államokban. Egy éjszakára maradt ki az áram. Most nagyon kemény, senki nem botránkozom, meg most nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy közeledés, távolodás, közelség, vagy pedig távolodás. Aztán mai címünk, milyen a mi karácsonyunk. Egy apa mondta el azt, hogy szinte egy másik bizonyságtételben, hogy karácsony előtt rúgták ki az ő munkahelyéről. Hát ebben sincsen semmi idilli meg romantikus a munkanélküliségben. Viszont a kisfia Szentestén pedig azt mondta, hogy apa, most a legjobb a család, és ezt az anyukájának mondta, hogy anya, most a legjobb a család, apa többet van velünk. Tehát, újra mondom, semmi romantikus nincs a munkanélküliségben, viszont meg lehet látni egy ilyen szomorú, rossz, nyomorúságos helyzetben, és a szépet, meg a jót meg lehet. Ez, többek között ez karácsonynak a csodája. Tehát nem minden a pénz, de nem ám. A legelső karácsony kicsiben kezdődött, és nagyban ért véget. A kicsinek és a kevésnek a csodája karácsony. Valami nagyon pici kezdődött nagyon nehezen, és mivé fejlődött. Szeretném testvérek, hogyha hálát tudnánk adni Jézus Krisztusért, azért, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő Istennel. Ott hagyta a menny gazdagságát, a menny dicsőségét, eljött erre a földre, vállalt minden nehézséget, ránk igent mondott, és nagyon sokszor nekünk is igent mond. És ha kell, akkor olyan jó lenne, hogyha ebben a mai kézzel fogható, bőrünkön tapasztalható értékrend válságba is helyet tudna tenni, és helyre tudna rakni dolgokat. Jó lenne, hogyha ez így lehetne. Ezért imádkozzunk is, hisz ez rajtunk is múlik, hogy a pásztorokon is láthattuk, ez döntés. És olyan jó lenne, hogyha Jézus Krisztus fénye, talán ugyanazt a dolgot is, amit most még ternek látunk, vagy nyomornak, azt más megvilágításban láthatnánk vele, hogy ez a hit kitágítaná a realitásokat, amikben éppen élünk. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és mivel ma az imórát és az ígéretést egybe tartjuk, én buzdítok minél több testvért, hogy hangosan imádkozzunk, válaszoljunk Istennek, hajtsuk meg a fejünket, és csendességben legyünk Isten előtt.